szentek nyomában. Szentjeink által hagyott nyomokban Krisztus arca fénylik fel a világban. Hol és hogy érezzük szentjeink segítségét mindennapjainkban? Mire biztat bennünket a velük való kapcsolat? Elkeressük a választ műsorunkban. A szerkesztő Beck Tünde.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai műsorunkban Szent Balázs nyomába eredünk.
Szent Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemre méltó elevenséggel maradt meg. Életére vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában minden osztálynak van védőszentje. A védőszent emléknapján a diákok az iskola rádión keresztül egy kis műsorral készülnek társaiknak bemutatni szentjüket. Az 5. B-osztály tanulóit hallják.
Eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. Szenvedés története szerint Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szevászta hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követte, visszavonult egy hegyi barlangba, innen vezette, imádkozva, tanácsokat osztva a rábízott község. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
Sajnos azonban nem csak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó paraszló is, ki 316 táján még folytatta Szevasztéban azt a keresztény üldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el.
Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló deréktestőrség nem tudott segíteni a remete püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázs nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után sírólomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről legendája beszél.
Magyarországon a 16. századtól ismerjük a gyertyaadást és a Balázsáldás könyörgését.
A védőoltás bevezetéséig netteget és sok gyermek áldozatot követelő betegség volt az atorokig. Így érthető, hogy Szent Balázsnak mert alakult évszázadokon át tartó komoly kultusza.
Február 3-án az anyák templomba vitték gyermekeiket, akiknek álluk alá a pap két keresztbet egy gyertyát helyezett, és könyörgő imád a Balázs áldás szavait mondta el értük.
Mosolyog rajtam, Balázs! Ki, mint szepegő kamasz, téldeflek itt egy ígyű oltárhoz kövén, mosolyog rajtam, csak segíts, mert orrbetegség öld a zsíme engemet, és foltogatja torkomat. Gégém szűkül, levegőm helyre fogy, tüdőm zihál, s mint aki helyre hág, mind nehezebben kúszol, vagy terhet cipöl, kifúlva, akként élek én, örökös lihegésben, s már az orvosok késő fenyeget rossz nyakam fölvágni, mert hajdan oly megadon hajtottam gyertyáit közé, mint ha sejtettem volna már, segíts Balázs! Hisztet, szent gégéret is kések nyiszálták, mikor a gonosz fogány kivégzett, tudhatod mi az? Te ismered a penke élét, vér ízét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, a fulladás csatáját és rémületét. Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, okos vennlőd. Te jól tudod, mennyi kint bír el az ember, mennyit nem sokal, még az Isten jósága sem. S mit ér az élet, s talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál.
Thank you.
Szent Balázst keleten a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól, mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték. Dr. Bajor Bence Balázs, fülorgégész szakorvost kérdezem Szent Balázsral való kapcsolatáról.
Gyermekkoromban második kereszt névként adták nekem a Balázs nevet. Kiderült később, hogy keresztapám, aki szintén Balázs, ő miatta kaptam ezt a nevet. És amikor már nagyobb voltam, és jöttek a Balázs áldások február elején, akkor felfigyeltem rá, hogy ő a torokbajok védőszentje, és később tudomásomra jutott, hogy az orvosok védőszentje is. Így egyre kedvesebb lett a szívemnek. Hozzá fohászkodhatunk, hogy járjon közben a betegségeinkért, különösen én, mint fülorgégész, a torokbetegségekért tudok hozzá fohászkodni, illetve amikor a Balázs áldásért megyek a templomba, akkor viszem magammal az összes betegemet, imádkozom értük. Korábban több tumoros betegem is volt, ilyen gégerák, garati tumorok esetén, és különösen úgy éreztem, hogy ő értük is közben járhatok, imádkozhatok, amikor ezt az áldást kapom.
Hat gyermek él a családban, hogy jelenik meg a szentekhez való fordulás?
A gyermekeimet is meg szoktam kérni, hogy segítsenek imádkozni a betegekért, a betegeimért, az ő gyógyulásukért. Amikor esténként együtt imádkozunk, amikor tehetjük, akkor kiemeljük, hogy a betegekért is imádkozunk, így tulajdonképpen a szenteket, az apró szenteket, akik még ártatlanok, és itt a családban előfordulnak kisgyermekek, őket kérem, hogy imádkozzanak a betegeimért, illetve a saját betegségeink előfordulása esetén is szoktunk egymásért imádkozni, és persze kérjük a szentek közbenjárását, elsősorban Szűz Máriáét, de természetesen a többi szentét is, Szent Balázsét is, mint aki a orvosok védőszentje.
Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Fülorgégész szakorvosként kórházi munkája során hogy éli meg a hitét?
Amikor kórházban dolgozom, esetleg a munka előtt is, vagy munka közben többször eszembe jut, hogy nem vagyok egyedül, velem van a Jóisten, és fohászkodhatok, imádkozhatok hozzá, hogy segítsen a munkám során. Amikor a műtő felé megyek, általában eszembe jut, hogy imádkozzam konkrétan azért a műtéttér, ami most következik, hogy vezessen a Szentlélek, hogy jó döntéseket hozzak műtét közben, vagy ügyes legyek, vagy kitartó legyek, a hosszú a műtét. És természetesen műtét után a betegér is, aki átesik a műtéten, ő érte is imádkozunk. Ma is egy ismerős operáltuk, úgyhogy kérem a gyerekek meg a feleségem imáját, hogy az ő teljes gyógyulása az rendbe menjen, és megtehetem a fölöttünk levő emeleten a kápolnába, hogy fölmenjek, és szoktam is fölmenni. Az 5. emeleten van egy kápolna, ahol az oltári szentség is jelen van, és nem minden nap, de sokszor szoktam fölmenni imádkozni, akkor leteszem a saját gondjaimat is, és leteszem a betegek gondjait is, hogy segítsen a Jóisten a teljes gyógyulásukban.
Nemrég beszéltem egy barátnőmmel, hogy a 80-as, 90-es években ez egy teljes rutin volt, hogy akár 5 évesen is mandula műtéten esett át a gyermek, és ez neki egy maradandó élménye volt. Most már gondolom, hogy más az európai protokoll. Mi az, amit a gyerekeinek vagy a betegeinek ajánl a torok védelmében?
A legfontosabb az nyilván az, hogy az immunrendszerünk erős legyen, hogy ellenállóak legyünk, és hogy ne találkozzunk túl sok beteggel. Ezért például a COVID-járványban csökkent az összes felső légúti betegség, mert az emberek távolságot tartottak, meg maszkba jártak, meg kevesebb emberrel találkoztunk. Nyilván itt a téli időszakban érdekes lehet, hogy hány beteggel érintkezik az ember, illetve sok beteg kérdezi, hogy van-e általános immunerősítő, nincs igazából általános immunerősítő dolog, de azért a kiegyensúlyozott életmód az mindig fontos. Ugye akármelyik betegemnek nem mondhatom, hogy imádkozzon eleget, meg aludjon eleget, de azért a kiegyensúlyozott életmód az mindig erősíti az immunrendszert, hogyha pihenünk, étkezünk, megfelelő vitaminokat eszünk, illetve az, hogy simán egészséges táplálkozás, az is segít a torok védelmében. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amiben árt a toroknak, tehát amit el kell kerülni, ha túl csípős valami, túl fűszeres valami, vagy nagyon karcos ételek, italok vannak, azokat azért kerüljük el. Úgyhogy ezeket szoktam így javasolni a betegek érdekében, és visszatérve a műtétre, nyilván az ma már szigorúbbak a protokollok, hogy kinek veszük ki a manduláját, kinek nem. Altatásos vagy érzéstelenítés módja is más, mint a 80-as években. Én is konkrétan emlékszem, hogy beültettek, és mit csináltak a műtét elején meg a végén, de hogy ma már az altatás is sokkal kíméletesebb.
Egy másik alkalommal, mikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta a sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós. A gyertya fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
Szent Balázs püspök és vértanú közben járására őrizem meg téged a torokbajtól és minden más betegségtől a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Ez jelenleg az évenként kérhető egyházi áldás Szent Balázs ünnepén. Az áldást nem csak fizikai bajok ellen lehet kérni, lehet házártosság, csúnya beszéd, veszekedés ellen is. Csak egy dolog nagyon fontos. Ahogy Lázár Ervin is megfogalmazza a Csodapatika című meséjében, mindenki magának kérheti, másnak nem. A ferencvárosi Szentkereszt plébánián évekig szokás volt Szent Balázs napján, hogy bemondók, színművészek olvastak fel a Szentmisén, és kérték Szent Balázs oltalmát hivatásukra. A következőkben hallgassunk meg néhány hivatásbelit munkájáról.
Egy énekes hogy vigyáz a hangjára?
Mint hogy az énekesnek a teste a hangszere, ezért én immunrendszer erősítőkkel támogatom a szervezetemet.
Olá Katalin, a Magyar Rádió énekkarának énekművésze.
Ha mégis megfázom, akkor gyömbérteát iszom mézzel és citrommal.
Milyen napi vagy heti rutinnal lehet karbantartani a hangot?
A napi rutinom az úgy kezdődik, hogy mint hogy a hangnak 2 óra kell ahhoz, hogy fölébredjen, ezért munkakezdés előtt 2 órával kelek föl. 10 órakor van a munkakezdésünk, akkor közösen beénekelünk.
Minden nap használja a hangját, gondolom.
Természetesen, hiszen a karban kell tartani, és ahhoz, hogy karban tudjuk tartani, ahhoz fizikailag is oda kell magunkra figyelnünk. Azért fontos a folyamatos karbantartás, mert ez egyrészt fizikai izommunka, másrészt pedig szellemi munka, és nagyon összetett.
Thank you.
óta dolgozik hangstúdióban?
17 éves korom óta.
Valla Ervin, filmrendező, hangmérnök.
Magyar Rádióban kezdtem, és akkor csináltam saját stúdiót 10 évvel később. Addig mindenfélével foglalkoztam, zeneszerzéssel főleg. És stúdiót azért csináltam, mert nem tetszett, ahogy a zenéimet felveszik. Elég önző dolog, de hát ez történt. És akkor, ahogy megcsináltam a stúdiót, és felvettem a saját zenéimet, mindjárt tetszett. Tehát meg voltam elégedve magammal.
Tehát a zene volt akkor az első löket, és hogy jött az emberi hang?
Az emberi hang úgy jött, hogy hát eleve ugye nagyon sokat énekeltek nálam a stúdióban, meg hát én színházban dolgoztam, a Nemzeti Színházban, utána a Thália Színházban, ez mind 10 évet fedett le, hogy 10 év Nemzeti, 10 év Thália, és nagyon sok színésznek az előadó estjében voltam benne, és csináltam velük hangfelvételeket. És akkor így jött a beszéd, és azon kívül pedig a szinkron a színészetnek egyik ága, illetve nem csak a színészetnek, hanem most már nagyon sokan mások is csinálják a szinkront, és ez engem nagyon izgatott és tetszett.
Kikkel dolgozott együtt?
Nagyon sok mindenkivel dolgoztam, például a Kőszegi Ákossal dolgoztam, Szabó Sipos Barnabással dolgoztam, Dörner Györggyel, akkor még főiskolások voltak, illetve akkor végeztek. Utána én a szakmában, a szinkron szakmában nem dolgoztam. Pár éve, egy olyan 8 éve megkeresett az iskola, hogy vállalnék a szinkron oktatást, és akkor én azonnal igent mondtam, és azóta csoportokkal foglalkozom, hogy felnőtteket, gyerekcsoportokat egyaránt jelentem.
Emberi hanggal mi mindent lehet kifejezni, illetve hogy hányféle hangon túl megszólalni egy színművész?
Hát ez a filmeken múlik, hogy milyen szerepek vannak benne, mert ugye vagy komoly élő film, tehát úgy értem, hogy élő szereplős filmek, vagy ezek között vannak drámák, szitkomok, vidámak, és vannak rajzfilmek, ahol kicsit tágabban lehet értelmezni a hangot, mert ott ugye a manóhangtól kezdve a keleti boszorkáig mindent meg kell csinálni.
Gyerekek is megfordulnak a stúdióban. A gyerekek használják bátrabban a hangjukat, vagy a felnőttek?
A gyerekek nagyon bátran használják a hangjukat a stúdión kívül. Tehát akkor örjöngenek, meg mindent csinálnak, és akkor a stúdióban először meg vannak szeppenve, de utána poszalkodnak, beküldöm őket, és nincs meg az a megfelelési kényszerük, amikor már egy párszor csinálták, nagyon bátrak, és nincs veszélyérzetük. Úgyhogy lökik bátran, a legfeljebb rosszul csinálják, akkor újra veszem, de ez a felnőttekre is igaz. Utána kijönnek, megint örjöngenek. És ez így megy.
Hogy befolyásolja a belső világunk a hangunkat?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekem az első dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy a saját hangját mindenki másképpen hallja belülről.
Herman Lilla, színész, szinkronszínész.
Én például sokkal mélyebbnek hallom a hangomat, mint valójában az, és ezáltal én azt gondolom magamról, vagy hogy ez egy picit így formálja az én elképzelésemet saját magamról. Néha sokkal erősebbnek gondolom magam például, mint amilyen valójában vagyok, illetve sokkal erősebb szeretnék lenni, mint amilyen valójában vagyok. Ez jutott először eszembe, igen, hogy mennyire másképpen halljuk magunkat, és mennyire másképpen hallanak a többiek minket.
Szereti visszahallani a hangját?
Én gyerekként kezdtem szinkronizálni, meg az egész színészi pályát, és először nem szerettem magamat visszahallani, nagyon idegen volt, nagyon furcsa élmény volt. Aztán megtetszett, hogy visszahallom magam. Most pedig már inkább azt szeretem, hogyha mások szeretik hallgatni a hangomat, mert akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinálok. Illetve ha kíváncsi vagyok, hogy egy adott szerep hogyan sikerült, akkor szokma miatt visszahallgatni a hangomat. Leellenőrzöm, hogy mit csináltam, vagy hogyan csináltam, megfelele magamnak a mű.
Mennyire adottság és mennyire formálható a hang? Említette, hogy gyerekkora óta ezzel foglalkozik.
Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknek van adottsága ehhez. Azt szerintem ahhoz segít, hogy sokkal gyorsabban elsajátítsuk ezt a műfajt, vagy a csínyát, pínyát ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy minden tanulható. Ismerek olyan embert, akinek még csak ritmus érzéke sem nagyon volt, és ma az egyik legnagyobb koreográfus Magyarországon. Úgyhogy ha neki sikerült, akkor szerintem ez bárkinek sikerülhet, csak valakinek egy kicsit többet kell vele foglalkozni, valakinek meg egyszerűen jön magától.
A mesterséges intelligenciát mennyire látja használható eszköznek ebben a szakmában?
teret hagyunk neki, akkor biztosan használható lesz egy idő után, fejlődhet annyira gyorsan majd a későbbiek folyamán, hogy ez használható legyen. Abban már kevésbé vagyok biztos, hogy emberi érzéseket úgy képes lesz átadni, ahogy az emberek képesek ezt átadni a hangjukon keresztül. Hogy később mi lesz, az érdekes kérdés. Szerintem lesz körforgás, hogy kipróbálják majd, hogy milyen ez. Aztán visszatalálnak az emberi oldalra, mert szerintem hiányozni fog az emberi része ennek az egésznek.
Szívesen kölcsönözni a hangját egy AI modellnek?
Nem. Nem, és nekünk szigorúan tilos is. Most a szakszervezetünk nagyon küzd azért, hogy ez ne lehessen, és az összes szerződésbe próbáljuk belefoglalni, illetve foglalják ők bele az erre vonatkozó szabályt, hogy ezt ne használhassák fel a mesterséges intelligenciához egyikünk hangját sem. Úgyhogy én nem szívesen segíteném meg a mesterséges intelligenciát a saját hangommal, úgyhogy nem.
Sokféle imádságot lehet találni Szent Balázshoz. Német nyelvterületen, de Olaszországban is sok helyütt templomokat szenteltek a tiszteletére. Szent Balázilien valaha bencés kolostor és iskola volt, amelyet ma jezsuiták tartanak fenn. Itt például azzal hozzák összefüggésbe a torokbajt, hogy a ki nem mondott nehézségek és feszültségek megbetegítik az embert. Szent Balázs tehát modern értelemben lehet az őszinteség és egyenesség segítője is. Egyesek abban is kérik segítségét, hogy a nyilvánosság előtt se ijedjenek meg, ne szorítsa össze a torkukat a rettegés, ha fájdalmas vagy nehéz dolgokat kell elmondaniuk. Ugyanakkor tudjanak szeretettel megszólalni. A Balázs áldást Faragó András atyától hallották. Műsorunk végén pedig imádsággal fordulunk mai szentünkhöz, melyet Martos Levente Balázs püspök úr ajánl a betegeknek. Szent Balázs, orvosként és lelki emberként sokakkal töröttél. Magadra vetted az emberek félelmeit és bajait. Bátorítottad őket, hogy imádkozzanak, és te is közben jártál értük. Betegségemben én is hozzád fordulok, Szent Balázs. Imádkozz értem, hadd legyen erőm, hogy elfogadjam, és legyőzhessem a betegséget, a fájdalmat és szenvedést, melyet most tapasztalok. Istenem, kérlek, Szent Balázs közbenjárására légy velem, hogy megerősödhessem a hídben, szerethesselek téged és a te egyházadat, és így áldássá lehessek a rám bízottaknak, és mindazon embereknek, akikkel csak találkozom. Amen.
Elhangzott a Szentek nyomában, szerkesztette Beck Tünde. A beszélgetést szombaton hajnali 3:30-kor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!